Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket a ködös vasárnapon. Örülök, hogy együtt lehetünk Isten házában. Énekeljük fennálló énekként a 397. dicséretünk első versét, mely így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. 397. dicséretünk. Kedves testvéreim, és énekeljük a már megkezdett dicséretünknek valamelyik versét. A második verse így kezdődik: Lásd, millióknak lelke megkötözve, rabláncként hordoz sötét bűnöket.
Oh,
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg most Istenünknek hozzánk szóló szent igéjét, úgy, amint írva található, Pál első levelében a korintusbeliekhez írott gyülekezetből, az első levél 4. versétől a 9. versig eképpen. Hálát adok értetek Istennek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjét, igéjének meghallását és szívünk befogadását. Gyertek, boruljunk le előtte imádságban. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy mint a te gyermekeid mehetünk eléd, hiszen Jézus Krisztus vére által bűneink bocsánatára valóban a te gyermekeid lehetünk. Köszönjük neked, hogy mindeneken keresztül mindvégig hűségeddel, irgalmaddal hívogattál, szólítottál és tartottál meg bennünket. És köszönjük azt is, hogy ígéretet adsz, hogy ez mindvégig így lesz. Te látod, milyen sokszor van kételkedés, aggódás, csüggedés a szívünkben, talán pont a mai napon is. De köszönjük neked, hogy lelked által ott adsz erőt, és ott adsz táplálékot, ami csüggetek szívünknek, ahol éppen, akinek éppen szüksége van rá. Így kérünk együtt mindannyiunkért, a mai Isten tiszteletért. Jöjj, jöjj közénk, és eledeleddel, a te drága igéddel vigasztald a vigasztalandókat, erősítsd a bátortalanokat, és a te örömöddel ajándékozz meg a benned bízókat, Urunk. Köszönjük neked, hogy mindig megcselekszed ezt bőségesen, mert kegyelmes Isten vagy. Így kérünk Jézus Krisztus nevében most is. Hallgass meg fohászkodásunkat. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve, helyeteket elfoglalva énekeljük a 305. dicséretünknek első két versét, miközben a gyermekek kimehetnek a gyermekisten tiszteletre. A 305. dicséretünk első verse így kezdődik. Álmélkodással csodáljuk véghetetlen kegyelmet.
Oh,
kedves testvérek, Istennek az a szent igéje, melyet Isten szent lelkének segítségül hívásával közöttetek hirdetni szeretnék, írva található Máté evangéliumában, a 24. részben, egészen az első verstől a 43. versig. Mivel ilyen nagyon hosszú szakaszról van szó, ezért most foglalja el helyét a gyülekezet, és hallgassa figyelmes szívvel Isten igényét. Amikor Jézus kijött a templomból, és tovább akart menni, odaléptek hozzá tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületét. Ő azonban így szólt hozzájuk. Hát nem látjátok mindezt? Bizony mondom nektek, nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. Amikor Jézus az olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték. Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallottok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad, és éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajudás kínjainak kezdete. Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást, sok hamis proféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, aki a háztetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Jaj, a terhes és szoptatós anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök, mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Akkor, ha valaki azt mondja nektek, íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyetek, mert hamis Krisztusok és hamis próféták állnak majd elő jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesztenek, ha lehet, a választottakat is. Íme, előre megmondtam nektek. Ha tehát azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki, íme a belső szobákban, ne higgyetek. Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, így lesz az ember fiának eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskesejük. Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartó erői megrendülnek. És akkor feltűnik az ember fiának jele az égen. Akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az ember fiát eljönni a felhőn a nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsona szóval, és összegyűjti az ő választottait a négy égtáj felől az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Okuljatok a fügefa példáján. Amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő az ajtó előtt. Bizony mondom nektek, hogy nem múlik el az a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és minnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két asszony őrül a kézimalomban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, melyik órában jön el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, ha tudná a házura, melyik őrváltáskor jön a tolvaj, virrasztana, és nem hagyná betörni a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Kedves testvérek, bevallom nektek, először fordítva akartam felolvasni ezt a hosszabb igeszakaszt, szerettem volna először, és a rövidebbet pedig, amit a korintusbeli levélből hallottatok az igehirdetés előtt, de útközben megfordítottam magamban, mert arra gondoltam, hogy talán a kisgyermekek, ha vannak, még ne hallják ezt a hosszú proféciát, amit Jézus az idők végéről, az ő visszajöttéről mond, hogy nehogy megrémítsem őket. Ezért engedelmetekkel most így hallhattátok Isten igéjét. Mindazonáltal Jézusnak nagyon fontos szavai ezek. Jézus Krisztus arról szól nekünk, hogy ő vissza fog térni erre a földre. Ígéretet tett erre. Szomorúan gondolatunk arra, hogy nagyon sokan vannak a 21. század hajnalán, akik nem is foglalkoznak ezzel. Azonban a nagy égi időszámítás megmásíthatatlan, megfordíthatatlan. Az élet Isten akaratából jött létre, és az ő órájának végső kondulására fog véget érni itt a földön, hogy utána valami egészen más kezdődhessék. Ezt a titkot már 2000 esztendővel ezelőtt Jézus tanítványai is tudhatták, tudhattak belőle annyit, amennyit Jézus rájuk bízott. Mi is csak annyit tudhatunk, és egy jótával sem többet. Gondolom, és úgy vallom, hogy pontosan ezért szólt hozzánk az Úr Jézus ilyen féltő szeretettel erről az időről, a Szentíráson keresztül, hogy megértsük, senki sem bölcselkedhet felül, és senki sem mondhat, tudhat többet erről az időről, csak annyit, amennyit ő elmond nekünk. Mindazonáltal úgy gondolom, teljesen emberi és érthető, hogyha az elhangzott igeszakasz hallatán kérdések merülnek fel bennünk, és a szívünket nyugtalanság vagy talán félelem fogja el. Meddig tart még ez a földi élet? Vajon hol tartunk mi most itt, 2013-ban, Isten nagy üdv történetében? Vajon érezzük-e már Jézus visszajöttének előszelét? Átélői leszünk-e annak a sok nyomorúságnak, megpróbáltatásnak és üldöztetésnek, mely akkor vár majd az emberiségre? Talán titokban mindenki abban bízik most magában, hogy ó, bárcsak még sokáig élhetnénk mindennapjainkat a földön úgy, ahogy eddig tettük. De az is lehet, hogy a kíváncsiság ott motoszkál némelyikünk szívében, vajon milyen lesz, amikor Jézus jele feltűnik az égen. Kedves testvérek, minél többször olvasom el az ide vonatkozó szavakat, három evangéliumban is olvashatunk róla, annál biztosabban látom és tudom, hogy az Úr ezt az időpontot nem mondja meg nekünk. Nem fogja kijelenteni, nem mondja meg, mikor jön vissza. Ennél sokkal fontosabbat szeretne elmondani. Az előjeleket pusztán az irántunk való szeretetből osztja meg velünk. Sokkal fontosabbra akar bennünket figyelmeztetni, éberségre, óvatosságra int. De mindenek felett azt akarja elmondani nekünk, hogy bármit is hozzon a jövő, bárhogy is alakuljon az életünk, bárhol is tartunk az időben, bármi is adódik, egyben biztosak lehetünk az ő hűségében. Nagyon sok mindent elmond nekünk a Szentíráson keresztül az Úr. Nagyon sok mindenre tanít. Elmondja, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy helyesen éljünk, úgy, ahogy ő szeretné, hogy mi éljünk. Nem nyugtalankodva, nem elcsüggedve, nem bizonytalankodva, nem megfutamodva, hanem azzal a biztos ismerettel, hogy ő hűséges. Valóban elmondja, hogy mik az idők jelei. Elmondja, de nem azért teszi, hogy mi az időpontokat számítgassuk, találó magyar szóval élve, hogy számítókká legyünk, hanem azért mondja el mindezeket, hogy okuljunk belőle. Legyen ez olyan számunkra, mint a fügefa ágának zsendülése. Ebben az időben, amikor Jézus élt, a tanítványok éltek a földön, a fügefa volt az akkor Izraelben a leggyakoribb növény. Megosztja velünk ezeket a hit titkokat Jézus Krisztus, de mindezt azért teszi, hogy megerősítsen bennünket a hitünkben, hogy ő belévessük a bizalmunkat, ne pedig saját magunkba vagy másra hallgatva. Tudhatjuk, hogy mit lesznek eljövetelének előjelei, olvashatjuk nem csak itt az evangéliumokban, Mátéban, Lukácsban vagy Márk evangéliumában, máshol is olvashatunk erről. Jézus szavai nyomán az egyik legfőbb előjele lesz, hogy sokan jönnek majd, és sokan mondják azt, hogy ők a Krisztus, és ezzel sokakat megtévesztenek. Lesznek háborúk, lesznek háborús hírek, lesznek földrengések, keresztényüldözések, a gonoszság terjed a földön, és a szeretetlenség is sajnos terjed. Jézus azonban figyelmeztet, vigyázzunk, ez még nem a vég. Ennek előbb meg kell történnie. Van egy rejtélyes utalás a sorokban, Dániel próféta könyvében is olvashatjuk ugyanezt. Egy bizonyos pusztító utálatosság lesz majd a szent helyen. Ezt olvashatjuk még róla, ugyanerről a pusztító utálatosságról, a Tesszalonikai beliekhez írott levélben. Az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy Szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő Isten. Ennek a törvénytiprónak az eljövetele a sátán munkája, a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, a gonoszság mindenféle csalásával. Még máshol is figyelmeztet a Szentírás arra, hogy nehéz idők jönnek az emberiségre. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek, olvashatjuk a Timóteusnak írt második levélben. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvő, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Mindezekről tudhatunk, mert a Szentírásból Isten elmondja nekünk. Mindezekről tudhatunk, de ennél többet nem. Itt meg kell állnunk. Itt van az a nagy isteni stopptábla, amin túl nem léphetünk. Azért kaptuk ezt az ismeretet, hogy a bizalmunk erősödjék, és nem pedig azért, hogy jóslatokba bocsátkozzunk. Az emberiséget azonban mindig is izgatták és érdekelték a rejtélyek. Az idők folyamán egész sor jóslat született Jézus visszajöttének idejéről, vagy ahogyan inkább elterjedt a világ végének időpontjáról. Jóslások már voltak régen is, bizonyára mindannyian hallottunk már arról, hogy az ezredik esztendő környékén micsoda nagy felbojdulás volt az emberiségben. Vagy mindannyian hallottuk már Nostradamus jóslatait. Biztosan azt a mondást is ismeritek, hogy 1000 esztendő még betelik, de 2000 már nem. Nem is olyan régen, pedig 2011-ben A maja naptár félremagyarázásával egész tömeghisztéria alakult ki az eljövendő világvégvárása miatt. Még film is készült ebből, lehet, hogy sokan láttátok, én magam is végignéztem. Nem szabad komolyan venni. Nagyon izgalmas, de nagyon távol áll a Bibliában olvasható isteni elképzeléstől, az ő szavától. A filmben a világvégét özönvíz hozza el, pedig az Úr világosan megmondta, hogy özönvizet nem hoz többet a földre. A másik, ami nagyon izgatta mindig is az emberiség fantáziáját, sokak fantáziáját, az Antikrisztus személye. Őről hallhattunk itt a Dániel proféciából, az a pusztító utálatosság, aki majd a felépítendő jeruzsálemi templomban meg fog jelenni. Az Antikrisztusról még annyit is tudhatunk, hogy az utolsó időkben jelenik meg. A Jelenések könyve szerint egy száma is lesz egy fenevadnak, az őt fenevadnak nevezi. Ez a szám pedig a 666-os szám, a sátán száma. Ez a szám azért érdekes, mert az isteni teljesség száma a 7-es. És a 7 előtti szám a 7-esnek a majdnem betöltése, ami hasonlít, de mégse igazából az, a 6-os háromszori megnyomatékosítva, így jött ki ez a szám. Nagyon sokan próbálták kiszámolni, hogy kire vonatkozik vajon ez a szám. A héber numerológia arra épít, hogy a héber ABC-nek minden egyes betűjének van egy száma. Ez egy magánhangzókból álló ABC. És az idők folyamán már nagyon sok mindenkire kiszámolták ebből az ABC-ből, hogy vajon ő-e az Antikrisztus. Ne felejtsük el, hogy mi azonban csak is annyit tudhatunk, amit Isten igéje elmond nekünk. Nem tudhatunk többet. Ezért óvakodnunk kell mindig a jóslásoktól. Egyáltalán mindenféle jóslástól. A jóslások, a jóslatok ártó csapdája minden esetben ugyanaz. Nem Isten akaratára és nem az ő bölcsességére építenek, hanem az ember be akarja biztosítani magát valamivel szemben, és ezért kihagyja az Úr akaratát. Nem Istenre alapoz, hanem saját elképzelésekre. Ezért nem jó az asztrológia, nem jó a tenyérjóslás, nem jó a névjóslás, nem jó a számokból való jóslás, semmiféle jóslás nem jó. Isten nem szereti, ha ezzel foglalkozunk, sőt, egyáltalán nem szereti, nagyon megítéli. Ha valaki ilyennel foglalkozott, forduljon el, vallja meg bűnbánattal, és kérje Isten megtisztító kegyelmét. Maradjunk meg az ige mellett. Akármilyen világban is élünk itt a 21. században, Isten igéje örökre megmarad, és éppen elegendő táplálékot nyújt nekünk ahhoz, hogy mi ebben az életben helyesen tudjunk élni. Pontosan annyit ad az Úr Jézus az ő igéjén keresztül, amennyire nekünk szükségünk van, a jövőnkkel kapcsolatban is. Ezért tőle kérjük el, ami számunkra fontos. Ha a jövőnkre gondolunk, arról is annyit kell csak tudnunk, hogy Isten kezében van a jövőnk. Ő az, aki megmondja, hogy mire van szükségünk. Nekünk csak annyi dolgunk van, hogy ne csak a szívünket adjuk oda egyszer az Úr Jézusnak, hanem minden új napunkat merjük az ő kezébe letenni. Úgy készített fel bennünket mégis Jézus ezzel a tanítással arra az időre, mint az a gondos édesanya vagy édesapa, aki azért, hogy megvédje a gyerekeket, saját gyermekeit a betegségtől, elmondja nekik, hogy mikor mit tegyenek. Lehet, hogy reggel iskolába menetkor még szépen sütött a nap, de az eget fürkésző anyai vagy édesapai tekintet már látja, hogy nagy felhők gyülekeznek, és a szél is feltámad. És ahogyan egy édesanya vagy édesapa azt mondja ebben az esetben, hogy vigyél magaddal egy pulóvert, meg egy sapkát, úgy teszi az mi Úrunk is, ahogy figyelmeztet. Nem mondja meg pontosan a szülő, hogy 4:10 fog kirobbanni az a vihar, csak annyit mond, emlékezz majd a szavamra, amit mondtam, és vedd föl a sapkát, gombold be a kabátot, hogy meg ne fáz. Tegyétek meg, amit előre megmondok, akkor nem lesz baj. Így figyelmeztet az Úr Jézus is bennünket erre az időre. Még egy nagyon fontos dolgot megoszt velünk a Szentíráson keresztül Isten. Jézus visszatérésekor mindazok, akik a sírban vannak már, akik meghaltak és nincsenek közöttünk, fel fognak támadni. Adjon-e számunkra egy reményt a jövőbeni találkozásra, és adjon hitet és erőt ahhoz, hogy tudjunk azokért küzdeni imádsággal, szeretettel, akik még nem adták oda életüket Jézus Krisztusnak. Így olvashatjuk a Szentírásban, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Amikor felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkön, az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Kedves testvérek, úgy gondolom, mai igehirdetésünkben az Úr az ő belé vetett bizalmunkat szeretné megerősíteni. Ezért hallattuk a korintusbeli gyülekezetnek írt levélből ezt a csodálatos mondatot: hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Az Úr jól tudja, hogy az ő gyermekei mindig hajlamosak voltak az aggódásra. Így volt ez, amióta ember van a földön, most is így van. Ő jól ismer bennünket. Több oka is lehet az aggodalmaskodásra, arra, hogy elcsüggedjünk a jövőnket illetőleg. Még jó körülmények között biztonságos életben is hajlamos rá az ember, nem hogyha eljönnek a nehéz napok, betegségek, próbák, vagy az a kor, mely Jézus eljövetelét előzi meg. Ezért szól ilyen féltő szeretettel hozzánk az ige. Jézus pontosan tudja, hogy ellensége az ördög mit akar. A csüggedést, a meghasonlást, a bizalomvesztést akarja. Emiatt az Úr Jézus nagyon sokszor elmondja, hogy ne féljünk. Isten hűséges, őrá lehet építeni. Ő meg tud őrizni. És ha mégis megbotlunk ezen az úton, de látjuk és bánjuk bűneinket, akkor meg tud tisztítani, fel tud emelni bennünket. Arra is szeretne bíztatni mindannyiunkat, hogy ne felejtsük el soha, hogy visszatérése nem azt jelenti, hogy amíg visszajön, addig mi árván várakozunk, vagy nélküle éljük reménytelenül a mindennapokat. Ugye milyen szépen olvashatjuk, milyen szépen mondja János evangéliumában Jézus: ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké, az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Az Úr Jézus lelke által most is jelen van. Itt van a lüktető jelenben, a mostban, ebben a pillanatban. Nem hagyott bennünket árván. Szeretettével keresgéli azokat, akik még nem mertek igazán őhozzá fordulni. Hát ha pont ma, pont ebben a templomban, ebben az imaházban mondja ki valaki a szíve mélyén: igen, Uram, Te vagy az örök élet, hadd adjam át neked a szívemet, jöjj és tisztítsd meg az életemet. Embereket, alkalmakat felhasználva jön felénk az Isten. Szeretetével fordul azokhoz, akik őt keresik. Azokhoz is, akik egykor már döntöttek mellette, de valamiért elcsüggettek, megtántorodtak, megfáradtak. Lehajol hozzánk, hogy megmentsen. Megmentsen a bűneinkből, nyomorult életünkből, magányunkból, betegségeinkből, rabságainkból, egész elrontott emberi életünk minden buktatójából, és szabaddá tegyen, ahogy a múlt vasárnap hallottuk: ha a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Így jön felénk az Úr, hogy végre le tudjunk borulni, és meg tudjuk neki köszönni azt, hogy mi mindent tett megértünk. Hogy ne a kicsinyes babonákban, jóslatokban, ne a körülmények sodrásában higgyünk, hanem valóban ő benne, és neki tudjuk alárendelni az életünket. Bár csak azzal a bizalommal tudnánk valóban fordulni Isten felé, ahogy a kisgyermekek teszik a szülők felé. Magam is nagyon sokat tanulok a gyerekektől, saját gyermekeimtől is. 2 éves a kisfiam, a legkisebbik, még pont nem a dac korszakban él, úgy gondolom még egy nagyon kis követnivaló példa a számomra sok mindenben. Nem olyan régen történt vele, hogy elesett a szoba közepén, és ott maradt fekve. Mivel mellette álltam, hallottam, hogy mit dünnyög, nem sírt, nagyon ritkán sír. Azt mondta halkan, hogy ide estem. És nagyon találó volt számomra ez a mondat. Ő még valahogy a jelenben él, még azt mondja ki, ami történik vele. Nem bonyolítja túl a dolgokat, nem másokat hibáztat, nem azt mondta, hogy jaj, azért estem el, mert nem fogtad a kezemet, vagy nem is gondolta még ezt, vagy nem azt gondolta, hogy mi lesz ezután mama velem. Csak annyit mondott, ide estem, és várta, hogy fölemeljem. Úgy gondolom, az ilyen kicsi gyermekeknek, akiktől még tanulhatunk, mert Jézus is rájuk mutat, hogy tanítsunk a gyermekektől, a legfőbb boldogság, ha a jelenlétünkben lehetnek. Ha odaülünk melléjük játszani, vagy rajzolni, vagy énekelni, nekik még ez a boldogság, a mi jelenlétünk. Még öröm a számukra, az én kisfiam számára, és ha kérek tőle valamit, ha megkérem egy apróságra, hogy segítsen, teregessük ki együtt a ruhát, nagyon büszkén és öntudatosan teszi, hogy tehet valamit, amit kért tőle a mama. Vagy ha a kis utcában, ahol lakunk, elesik a kicsi műanyag, a műanyag motorján gurul, és éppen nem esik el, de jön egy autó, és rákiáltok, hogy Marcika, vigyázz autó, akkor ő abban a pillanatban odaszalad mellém, és kivárja, amíg elmúlik a veszély, mert tudja, hogy mellettem biztonságban van. Nem olyan régen tejet kért tőlem, mondtam, hogy azonnal hozom, maradj ott a szobában. De magam is meglepődtem, amikor visszaértem, és láttam, hogy meg sem moccanva ott ül ugyanazon a helyen, és csöndben várakozik, mert tudta, hogy visszajövök, mert megígértem. Ha elnézem őt, akkor nagyon sokszor felteszem magamban a kérdést, hogy vajon tudok-e még ilyen örömmel örülni Isten jelenlétének, annak, hogy az Úr Jézus itt lakik a szívemben, hogy vele élhetem az életemet. Egyedül a jelenlétének tudok-e én úgy örülni, ahogy a gyermekem örül az én jelenlétemnek? Vagy tudom-e még azzal a boldogsággal és büszkeséggel megtenni, amit megkért tőlem az Úr, ahogy ez a kicsi gyermek teszi? És tudok-e ilyen feltétel nélkül engedelmeskedni, ahogy ő szalad oda hozzám, ha azt mondja az ige, ne tedd. De legfőképpen tudok-e így várni az ő visszaérkezésére, ahogyan egy gyermek vár az édesanyjára, bizalommal, mert ígéretet kapott. Úgy gondolom, erre tanít bennünket más szavakkal ugyan, de sokkal szebb szavakkal a Szentírás erre emlékeztet, hogy Isten olyan mélységes szeretettel szeret valamennyiünket, hogy valóban az életét adja értünk, és ígéretet ad, hogy velünk marad minden napon, és mi mégis belefáradunk, elcsüggedünk, megtántorodunk. Nem kéne így legyen. Az ő szeretete az égig ér. Az ő hűsége a magas fellegekig ér. Ez megélhető minden napon. Valóban úgy élhetünk, hogy ott lakik a szívünkben, ha kérjük. És ha ezt igazán megértjük, akkor az elhangzott proféciai szavak, melyeket Jézus mondott visszatértéről, már nem a rettegést vagy a csüggedést szülik a szívünkben, hanem egyfajta békességet kapunk, hogyha Isten akarja így, ha ennek így kell lennie, akkor ez így van jól. Bármikor és bárhogy is jöjjön el az idő, akár megérjük, akár nem. Ő így látta jónak, ez a nagy forgatókönyv, ez ellen nem lehet tenni, de nem is kell. Ha ezt megértjük az elménkkel, ha elfogadjuk a szívünkkel, akkor már megvan bennünk az alap arra, hogy mindvégig kitartsunk a hitünkben. Mert ha egyszer megértettük igazán, hogy Isten hűséges, akkor mi is arra fogunk törekedni, hogy hűségesek legyünk ő felé. Utolsó lélegzetünkig. Ezért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Úrunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján, mert hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Ez adjon erőt mindannyiunk számára. Amen. Gyertek, testvérek, imádkozzunk! Köszönjük, Úr Jézus, azt a csodálatos bizalmat irántunk, hogy annyi mindent elmondasz számunkra, annyi mindenről tudhatunk, amiről úgy láttad, hogy szükségünk van ahhoz, hogy jó úton maradjunk, és szeretettel, hálával élhessünk irántad ebben a földi életben. Köszönjük neked, hogy te vagy az, aki mindent úgy rendezel, hogy akkor tudjuk meg, amikor éppen nekünk az jó, amikor nekünk van rá szükségünk, és köszönjük, hogy te alakítod úgy az életünket, hogyha szeretünk téged, akkor minden a javunkra válhat. Te látod, mert te tudod, te mondtad el, hogy eljöveteledet mi minden előzi meg. Bocsáss meg, hogyha erre az időre aggodalommal, félelemmel vagy rettegéssel gondolunk. És kérünk, értesd meg velünk mindenkor, mindeneken keresztül, hogy ha benned bízunk, ha téged követünk, ha téged szeretünk, akkor az elég az örök életre. Ne akarjunk többet, ne akarjunk mást, ne forduljunk máshoz, ne vegyünk olyan dolgokat igénybe, melyekről te nem akarod, hogy megtegyük. Segítsd, Urunk, hogy a keskeny út számunkra áldás, öröm és olyan boldogság lehessen, amiről másoknak is úgy beszélünk, hogy legyen kedvük csatlakozni hozzád, legyen kedvük csatlakozni mi utánunk hozzánk. Így kérünk, drága mennyei édesatyánk, most, hogy közeledik az az idő is, amikor az adventben tereát gondolunk, akkor azt se felejtsük el, hogy te ígéretet adtál arra is, hogy visszatérsz a földre. Így éljük meg hitünket, Urunk, hogy láthassuk az idők jeleit, de ne fölül bölcselkedvén, hanem benned bízva, hogy te megmutatsz és megmondasz mindent idejében. Köszönjük neked, hogy hordozhatjuk egymás terhét. Köszönjük neked, hogy az imádság egy olyan csodálatos ajándék, egy szüntelen beszélgetés veled, amit naponként mind megélhetünk. Köszönjük, hogy így kérhetünk együtt mindazokért, akik itt közöttünk vannak, és tudjuk, hogy terheket hordoznak. Segítsd őket, enyhítsd fájdalmukat, gyászukat, különösképpen most ezekben a napokban, amikor eltávozott szeretteinkre gondolunk vissza. Enyhítsd, Urunk, a hiányt, azt az űrt, amelyet csak te tölthetsz be. Kérünk azokért, akik betegek, hadd kérjünk most is együtt Eszter testvérünkért. Köszönjük őt neked. Kérünk, áld meg, vigyázz rá, légy mellette, hogy eddig tetted, fogd az ő kezét. Köszönjük neked, hogy vigyázó jó pásztora voltál. Így kérlek most együtt a kedves gyülekezettel, egy testvéremért, Benedek Attiláért, aki agydaganata van, és két kicsi fia. Kérlek, Urunk, hogy add, ha nem is gyógyul meg, de legalább térjen meg, és higgyen te benned. De ha lehet, kérünk, gyógyítgasd meg őt. Köszönjük neked, hogy mindazokat, akiket a szívünk mélyén hordozunk, elmondhatjuk neked, rád bízhatjuk. Kérünk ezért a gyülekezetért, presbitereiért, lelki pásztoráért, őriző pásztora légy mindannyiunk számára. Egy csendes percben hadd imádkozzunk most együtt, Urunk, szívünk mélyén. Amen. Mondjuk el együtt fennhangon a legszebb imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Kedves testvérek, helyeteket elfoglalva énekeljük most a megkezdett 305. dicséretünknek két versét, a 305. dicséretünk két záró versét énekeljük. Ó Isten bölcsességének megfoghatatlan titka! Maradva hallgassátok meg a hirdetéseket. Köszöni, tiszteletes úr, az elmúlt heti munkát, segítséget, adományt. Céladakozást hirdettünk a Pumázi templom megkezdett felújításához. Ebben az esztendőben elvégezzük az ablakcserét és a bejárati lépcső és kőoszlopok felújítását. A munkálatok elkezdődtek, az ablakok cseréje pedig elkészült. Istené a dicsőség! Céladakozást hirdettünk Csobánkai imaházunk megkezdett felújításához, székvásárláshoz. Múlt héten persejpénzünket a debreceli Lenctelep templomépítésre ajánlottuk fel. Ennek összege...
32.600.
Igen, köszönöm szépen. 32.600 forint volt Csobánkán, Pomázon pedig 83.000 forint. 2013. november 9-én 10 órától konfirmandus ifjúsági csendes nap lesz Pomázon. 2013. november 10-én Isten tiszteletünkön közöttünk szolgálnak az SRG fiataljai. Alkalmunk után szeretett vendégséget szervezünk, amelyhez testvéreink segítségét kérjük. 2013. november 16-án szombaton 15 órakor Imre Lajos testvérünk grafikáiból készült kiállítás megnyitójára kerül sor, 16 órakor pedig jótékonysági hangverseny lesz templomunkban. A kiállításon dr. Bibó István művészettörténész, a jótékony hangversenyen pedig a Pomázi Szent Cecília Kórus, Teleki Vattai Művészeti Iskola vegyeskara, a Viva Voce kórus és gyülekezetünk Számusz kórusa szolgál. Szeretettel ajánljuk gyülekezetünk új újságát 600 forintért, és Szaszák Imre lelkipástor testvérünk bőti igehirdetéseit tartalmazó könyvét, kiadványát 300 forintért. Harang szólt 2013. november 1-én Szrenka Pál halálának 4. éves évfordulóján. Emlékezett felesége és családja. 2013. október 27-én elhunyt Veres Gyula György, 62 éves testvérünk. Temetése 2013. november 4-én 13 órakor lesz a református temetőben. Alkalmak hétfőn, a szokott időben 10.30-kor babamama kör pomázon, 5 órakor délután imaóra pomázon, délután 6 órakor énekkari próba, kedden délután 6 órakor bibliaóra Csobánkán, szerdán 6 órakor presbiteri bibliaóra pomázon, Takács László gondnok úr szolgálatával, este 7:30-kor pedig bibliaolvasó kör pomázon. Csütörtökön 6 órakor délután imaóra van Csobánkán. Vasárnap 9 órakor Isten tisztelet lesz Csobánkán, alkalmunk előtt a 47. Zsoltárt tanuljuk meg. 10:30-kor pomázon van az Isten tisztelet, ahol Szabó Aliszt kereszteljük meg. Közöttünk szolgálnak gyermekeink, és a Szentendrei Református Gimnázium 7. B osztálya. Alkalmunk előtt a 47. Zsoltárt tanuljuk meg. 3 órakor gyermekdélutánunk van, este 6 órakor pedig presbiteri gyűlés. És imádkozunk tiszteletes úrért, akit Isten éltessen ma születésnapján. Kedves testvérek, áldás kérése előtt énekeljük záróénekként a 367. dicséretünknek valamennyi versét, a 367. dicséretünk valamennyi versét, mely így kezdődik, emeljük Jézushoz szemünk, jön majd királyi győztesünk.
Jön már királyi győztesünk.
az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!